kedves gyülekezet, kedves testvérek! Ma délelőtt Máté evangéliumának a 11. fejezetéből olvasom fel az útmutatónk erre a hétre kijelölt igéjét, a jól ismert hívását a megváltónak, tehát a Máté evangéliumának a 11. fejezetéből a 28. verset hallgassuk meg fönnállva. Így szól: megváltunk, jöjjetek én hozzám, mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket. Eddig olvasom az igét. Hát nincs olyan Bibliát olvasó ember, vagy gyülekezetbe, templomba járó ember, aki ne ismerné Jézusnak talán a legfontosabb és a leginkább az emberekhez szóló hívását, üzenetét, amit az előbb felolvastam, és hányszor kapaszkodtunk már ebbe a bátorító gondolatba és hívásba, amikor Jézus azt mondja, hogy jöjjetek én hozzám, fáradtságotokba, terheitekbe, gondjaitokba, nehézségeitekbe, próbáitokba, szenvedéseitekbe, mert én nyugalmat adok nektek. Az, ami engem foglalkoztatott ebből az igéből, az, hogy mit is jelent az, hogy az Úr nyugalmat ad nekünk. Mert az imaórán is említettem a testvéreknek, hogy akkor, amikor Jézusnak ezen szavait szoktuk a magunk számára értelmezni, vagy bátorításként elővenni, akkor egy kicsit mindig túl lépünk ezen a gondolaton, hogy nyugalmat, vagy megnyugosztalak titeket, vagy az újabb fordítás szerint nyugalmat adok néktek, és rögtön tovább gondoljuk ezt a gondolatot, és az van bennünk, hogy gyertek hozzánk gondjaitokkal, terheitekkel, mert én ezt megoldom. Mert én megadom nektek, amit kértek, mert meg fog változni mindaz, ami számotokra most nagy teher. Gyertek hozzám, bátorítalak, vigasztallak titeket. De valójában mit jelent az, hogy én megnyugosztalak titeket? Hogy mit is értünk mi ez alatt? És talán azt a kérdést tenném föl ma délelőtt itt mindenki számára, és így a magam számára is, hogy vajon, ha erre az igére és ennek az üzenetére hivatkozok, vagy ez bátorít be engem, akkor elmondhatom-e magamról azt, hogy én nyugalmas, boldog életet élek. Mert ez az ige arról szól, hogy gyertek hozzám, és én ragaszkodom, és én megadom nektek a nyugalmas, a boldog, az örömteli életet. Mert erről szól ez az ige, nyugalmat adok nektek, megnyugosztalak titeket, vagyis az én békességem betölti a ti szíveteket. Hát ha itt van ez az ígéret, akkor vajon a miénkhez is el tudjuk ma itt mondani mindannyian azt, hogy hát az én életem ilyen nyugalmas, ilyen békés, örömteli élet, amit az Úr megígért, mert azt mondta, hogy jöjjünk ő hozzá. Nem tudom, én nem látok senkinek a szívébe, én nem tudok senki nevében szólni, és nem merném azt mondani, hogy ezt olyan nagy bátorsággal tudnánk kimondani. Pál is azt mondja, hogy nem mondom, hogy elértem volna azt, hogy tökéletes lennék. De ez az én vágyam. Ezt szeretném megtapasztalni. Na de mi az ide vezető út? Mi is az, amit nekünk végig kell járnunk, hogy ez a békesség, ez az öröm, ez a valódi isteni kegyelem a miénk legyen. Eszembe jutott egy mondás, amit Olyan sokszor szoktak mondani fiataloknak, ez a mondás pedig az, hogy a szerelem az embert vakká teszi. És ez nem csak arról szól, hogy van egy fiú és egy lány, és az ő érzései, az ő érzelmei hogyan hatnak az életükre, hogyan látják a másikat. Valóban így van, hogy az ember afelé, akit szeret, sokkal elnézőbb, sokkal több mindent félretesz. Igen, sokszor vakká is teszi az embert, és nem veszünk észre olyan dolgokat az életében, amelyek ott vannak, de elnézünk, mert a szeretet mindig nagyobb annál, hogy mondhatjuk azt, hogy józanul lássuk a másik embernek a természetét és magát, az egész embert. Mindent máshogy látunk, de ez a szeretetnek a privilégiuma, ezt az, aki szeret, ezt megteheti, hisz az Isten is így szereti az embert, tudja, hogy milyenek vagyunk, bár ő tudja, hogy milyenek vagyunk, de a szeretet az, ami felülír minden dolgot, de így vagyunk mi olyan sok emberrel. Így vagyunk sokszor a gyerekeinkkel. Ugye ma olyan sokszor mondják el azok a pszichológusok, azok a tanárok, pedagógusok, akik látják a mai fiatalságot, a mai felnövő fiatalságot, akiknek gyerekeik vannak, hogy az a legnagyobb probléma a gyereknevelésben, hogy mindent megengedünk nekik, mindent elnézünk nekik, mindenben mondhatjuk azt, hogy favorizáljuk a gyerekeket, ami nagyon jó. A szeretet az nagyon jó, ha eljut odáig, hogy fölül tud emelkedni bizonyos dolgokon. Igen, jó az, hogyha így látjuk a gyermekeinket. És ez egészséges. Egészséges azért, mert milyen jó, hogy az ember annak ellenére is bátorítja a gyermekét, amikor látja azt, hogy nem mindent tökéletesen tesz. De mégis, hogy tudjuk bátorítani a kicsi gyermeket az ő botladozásaiért, pedig tudjuk, hogy nem mindig tökéletes, de kell ez a bátorítás. Tehát, hogy fontos, hogy túllássunk azokon a dolgokon, amelyek sokszor a valóság, és azért, hogy őket bátorítsuk az élet dolgaira, ezért egészségesen mondhatjuk őt, hogy elnézzük a hibáit. Viszont a legnagyobb baj, amikor az ember elnézi az ő hibáit. Amikor túlzott módon egy olyan képet állítunk elé, egy olyan hamis képet, amely azt sugallja neki, hogy ő mindent meg tud csinálni. Hányszor mondják azt, hogy mindenre képesek vagyunk. Gyerekeinknek mondják azt, hogy ti belőletek is annyi mindent, ti lehettek bármik. Persze lehetünk bármik a magunk képességei szerint. Nem jó az embernek, hogyha esünk a ló másik oldalára, és nem mondjuk el azokat a hibákat, erőtlenségeket, amelyek vannak. Mert később, mondhatjuk, nagy pofont kaphat a gyermek az élettől, ha olyan hamis illúziókat állítunk elé, amiről magunk sem vagyunk meggyőződve. Tehát fontos dolog látni ezt is. De leginkább, és amiről én most szeretnék beszélni ezzel kapcsolatban, nem is akár a szerelmünkkel, a gyermekeinkkel kapcsolatos dolgokról szeretnék beszélni, hanem önmagunkról szeretnék beszélni. Hogy sokszor magunkkal vagyunk a leginkább elfokultabbak. Az önszeretet, vagy az, hogy nehezen tudunk megalázkodni. Igen, és nem tudjuk elismerni a mi hibáinkat. Tehát, hogy jó lenne meglátni azt, hogy vannak hibáink az életünkben. Hány olyan emberrel találkoztunk, és én biztos vagyok, hogy vannak a mi környezetünkben, testvérek környezetében is olyan emberek, akik akkor is véghez visznek dolgokat, amikor látják azt, hogy ez nem fog menni. De akarnok módon végig visszük a mi elgondolásainkat. És lehet, hogy sokszor mi is vagyunk ilyenek. Nem csak látni kell embereket, akik ilyen módon gondolkodnak, hanem mi is, még akkor is végig visszük, hogyha látjuk azt, hogy nem lesz ennek jó vége. Az Ószövetségben van egy történet, amit mi mindig más szemszögből szoktunk nézni, az Isten hatalmát mutatja meg ez a történet, megmutatja az ő szabadításának az elejét, de megmutat valami mást is. Amikor a Izrael népének a szabadulását mondja el a Szentíró Mózes, a egyiptomi fogságból való szabadulását, akkor mi mindig azért szoktunk örvendezni, hogy Isten hogyan hozta ki az ő népét a szolgálatnak a házából. Viszont van ennek a történetnek egy másik üzenete is. Az az üzenet, hogy az ember hogyan válik akarnokká, és hogy nem tudja önmagát megalázni, és nem tudja elfogadni azt, amit Isten mond neki. És gondoljunk csak arra a 10 csapásra, amelyet mi úgy látunk, hogy Istennek a hatalmas keze tette ezt, de van egy ember, akinek az életében ezt a tragédiát jelenti. Az a fáraó, aki végig tapasztalja meg minden csapását az Úrnak, a békákat, a vizeknek a vérré változtatását, a bogarakat, a dögvészt, a hólyagos himlőt, vagyis a fekét, amiről beszél a Szentírás, a sötétséget, és a végén azt, ahogy elhullanak az első szülöttek. És nézzük csak, hogy mi történt közben. Minden egyes csapás után a fáraó összetörik. És kimondja azt, hogy hadd menjenek. És amikor már eljönne az az idő, hogy igenis van lehetőség arra, hogy Isten népe kijöjjön, akkor mindig megkeményíti a szívét. Az utolsó pillanatig is, amikor már teljesen összetörte Isten az ő gyermekének a halála után, akkor is újra föláll és nem tudja megalázni magát, mert képtelen rá. És mi lesz a vége? Hát a vége az lesz, hogy nem csak ő maga tapasztalja meg a nyomorúságát, hanem az ő népének sok-sok embere pusztulott a tengerben. Ő megmarad. Legalábbis a történet nem mondja azt, hogy ő elpusztultott, de hogy annyi embernek és annyi családnak lett nyomorúsága az egész hosszú idő alatt, pedig csak nem kellett volna más tenni, csak hallgatni az Isten szavára. Igen, nehéz kimondani azt, hogy tévedtem. Nehéz eljutni odáig, hogy bevalljam, hanem megyünk tovább. Úgy gondoljuk, hogy akkor is végig csináljuk, és nem is gondolunk bele, hogy ennek milyen következményei vannak, pedig csak meg kellene állni, és azt mondani, hogy vétkeztem. Helytelenül cselekedtem, nem kellett volna mindezt végig csinálni. Jézus elmond egyszer egy történetet, egy példát, egy imádságról, két embernek az imádságáról. Az egyik egy farizeus volt, aki úgy jött az Úrhoz, hogy köszönöm Uram, hogy nem vagyok olyan, mint az a másik. És ez a történet, vagy ez az imádság kicsit arról szól, hogy igenis, persze az ember gondolhat magáról sok mindent, de az nem biztos, hogy azonos azzal, amit Isten gondol. Igen, jó látni az Úr szavait, aki azt mondja, hogy nem minden, aki azt mondja nekem, hogy Uram, Uram, menj be az Isten országába, ha nincsen bennünk alázat. Viszont van itt egy másik férfi is, akiről mi mindig olyan pozitívan szoktunk beszélni, vagy róla beszélni, arról az emberről, aki csak hátul mer megállni egy vámszedő, aki a szemeit sem meri fölemelni, aki csak annyit mond, hogy légy könyörületes hozzám, mert nem vagyok méltó arra sem, hogy felemeljem a kezem. És Jézus arról beszél, hogy ez az ember megigazulva ment haza. Igen, ez a történet, vagy ennek a férfinek az imádsága egy szép példa előttünk, de én arra gondoltam, hogy milyen jó, hogyha az ember ilyen alázatos. De milyen sok hívő ember jut el csak idáig. Odáig eljutunk, hogy megértjük azt, és fellátjuk a mi erőtlenségeinket, megállunk az Úr előtt, és nem vagyok méltó arra, hogy rád tekintsek. De az Úr ettől tovább akar bennünket vinni. Hogy miért nem jutunk el odáig, hogy megértjük azt, hogy jó az alázatosság, de miért nem hisszük el, hogy Isten képes meggyógyítani bennünket, képes felemelni. Miért van az, hogy sok hívő ember egész életében azért könyörög, hogy Uram, könyörülj rajtam, és nem tudja elhinni, hogy de Isten könyörült. Amikor a tékozló fiú történetében olvassuk azt, hogy elmegy, vagy hazajön a fiú, és megkapja az atyai ölelést, megkapja a sarút, fölhúzzák rá az ujjára a gyűrűt, mindenki örül, levágják a hízott túlkot, bocsánatot kér az atyától, minden rendben van, és mi lenne, hogyha másnap azon rettegne ott a teleknek a sarkában, hogy vajon apám megbocsátott? Vajon hogyan álljak elé? Mert én emlékszem azokra a dolgokra, amit tettem. Milyen az, amikor az ember úgy éli az egész életét le, hogy nem biztos abban, hogy az, amit az Isten neki megígért, az igaz. Hogy értsük meg, hogy akkor az el lett rendezve. Hogy miért nem tudunk ebbe hinni? Vagy mi lett volna szegény Latorral, aki ott a keresztfán meghallotta Jézusnak a szavait, hogy ma velem leszel a paradicsomba, és azon, bocsánat, cidrizett volna ott végig a haláltusájában, hogy valóban ez most igaz? Most tényleg lesz nekem örök életem? Hát annyi mindent elkövettem, annyi bűnt elkövettem. Istennek ígérete van. Jöjjetek én hozzám, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én nyugalmat adok nektek, és mi nem hisszük el. Nem hisszük el, nem vagyunk ebben biztosak, hanem állandóan azon rágódunk, hogy vajon van-e nekünk örök életünk, vajon Isten szerete bennünket, vajon azért, mert terheink, gondjaink vannak, próbák vannak az életemben, vajon Isten miért adja ezt nekünk, és tele vagyunk mindenféle kétséggel a szívünkben. Nem hisszük el. Pedig az Úr azt mondja, hogy jöjjetek én hozzám. Hát miért nem hisszük el? Inkább vállaljuk annak a hitetlenségnek a következményét, amely aztán sok-sok fájdalommal átszegzi az embert. Ószövetség szép története az, amikor miután engedetlenség miatt Izrael népe közül sokan elpusztulnak, meghalnak a rájuk engedett kígyók miatt, és Isten azt mondja Mózesnek, mert felkiáltott a nép, hogy csinálj nekik egy részkígyót, tedd a póznára, tedd föl, és hogyha valakit megcsíp a kígyó, megmar a kígyó, és felnéz erre a kis kígyóra, póznára tett kígyóra, az nem hal meg. És bennem olyan sokszor megfordul ez a kérdés, hogy vajon bíztak-e ebben az emberek? Hogy hányan haltak meg épp amiatt, hogy ezt nem hitték el? Mert nem voltak abban biztosak, hogy hát ez elég. Mint ahogy ma is sokan úgy gondolják, hogy a keresztnek a üzenete, a megfeszített Krisztus az elég. Hát ha ő nem elég, akkor ki elég? Akkor mi elég? És elvesz az ember. Vagy amikor Jézus elmondja a keskeny és a széles útnak a példáját, hogy sokan vannak, akik a széles úton járnak, pedig járhatnának a keskeny úton is. És azt mondja az Úr Jézus, hogy de hát a keskeny út vezet az életre. A másik, az az élet, az lehet, hogy látszólag jól néz ki, de ennek a vége nyomorúság. És az emberek elhiszik. És cserélnek utat? Nem. Nem cserélnek utat. Úgy elgondolkozom néha azon a történeten, amit Jézus mond a gazdag emberről, aki hátradől, ugye, mert lerontotta a régi csűreket, újakat épített föl, és megnyugodva mondja, hogy jó lelkem, sok időre, sok javad van eltéve, most már megnyugodhatsz, és Jézus azt mondja neki, vagy az Úr, hogy bolond, hát elkérik ma a te lelkedet, és mire mész ezzel. És a történet itt befejeződik, a példát nem mondja el Jézus, hogy mi történik, de bennem ott van az a, vagy ott motoszkál az a kérdés, hogy vajon milyen hatással lett ennek az embernek az életére. Vajon komolyan vette ez? Nyilván a példázat miatt nyitva hagyja az Úr ezt a kérdést, mert rólunk szól, mert bennünket akar megszólítani, és a döntést nekünk kell meghozni, és ez a kérdés a mi számunkra egy nagyon fontos kérdés, hogy mi lesz veled? Hogy vajon komolyan veszed-e az Istennek a szavát, amit ő neked mond? Bolond, hát ma még elkérik a te lelkedet. És lehet, hogy rohanunk a vesztünkbe, mert nem veszünk komolyan. És jön a kígyó, megbar bennünket, de még akkor sem veszünk komolyan. És aztán következik a haláltusa. Pál arról beszél itt az előbb felolvasott levélben a Filippi belieknek, hogy ő maga is így élt. Ő is így élte az életét. Látszólag úgy tűnt, mintha minden rendben lenne. Nagyon buzgó volt. Csak egy baj volt vele, hogy nem volt Isten felé bizalma. Mindent a saját maga kezébe vett. Mindent úgy gondolta, azt mondja, hogy törvény tekintetében farizeus voltam. Én mindent megcselekedtem. De egy dolgot nem tett meg soha, hogy megalázta volna magát, pedig ez a legfontosabb. Megalázza, ő hozzá megy, és kimondja azt, hogy vétkeztem. Mindaddig, amíg Isten meg nem állította. Őt is megszólította, mint annak idején a gazdag ember, hogy bolond, még ma elkérik a te lelkedet. És látjuk, hogy ő hogyan válaszolt. És a mi életünkben is eljön ez a pillanat, amikor azt mondja, hogy barátom, és te mire jutsz? A te életed, ha most elvennék, ha most kellene megállni az Isten ítélő széke előtt, akkor vajon hogyan látna téged Isten? Mert ez a legnagyobb kérdés, hogy ma, ha az ő szavát halljátok, nekem éjítsétek meg a ti szíveteket, hogy békesség van e tekintetben? Persze mondhatjuk azt, de hát Nem vagyunk tökéletesek. Pál is azt mondja, nem mondom, hogy elértem volna, hogy tökéletes lennék, de hát Pál beszél arról is, hogy nem is abban bízik, hogy ő tökéletes, hanem abban bízik, hogy Jézus Krisztus meghalt az ő bűneiért. És abban bízik, hogy ő kimondja azt, hogy Uram, légy könyörülő rajtam, mert ő meghallotta az Úr szavát, jöjjetek én hozzám, akik megfáradtatok és megterheltettetek. Valamikor lehet, hogy kimondtam. Lehet, hogy valamikor komolyan vettem. De mi történt azután? És azt tudom mondani, hogy még most sincs békességem. Jézus egyszer elmondott egy történetet ezzel kapcsolatban, amikor azt mondja, hogy volt egy ház, amelyet az Úr megtisztított, felékesített. De ez a ház a megtisztítás után üres maradt. És jött a kísértő, látta, hogy üres, elment, hozott még magával még több gonosz lelket, és azt mondja Isten igéje, annak a háznak a utolsó állapota rosszabb lett, mint az előző. Mi volt a baj? Hogy üres az élete. Nem csak odáig kell eljutni az embernek, hogy egyszer megvallja a bűneit, és azt mondja, hogy Uram, légy könyörülő rajtam, hanem Isten utána be akarja tölteni a mi életünket. Éppen a napokban az idősök otthonában beszélgettünk itt csütörtökön az áhítaton, és akkor mondtam el azt a kis példát a időseknek, hogy hogyan szokták a gyerekektől elvenni azt a tárgyat, ami nem a kezükbe való. Én emlékszem arra, hogy általában úgy volt, amikor láttam, hogy a gyerek valamit megragadott, és amiről tudtam, hogy nem az övé, mint egy oroszlán, rohantam oda, és kitéptem a kezéből. Mi lett ennek a következménye? Aztán mindannyian tudjuk. Hát jött az ordítás, és a rosszabb helyzet, mert utána egy valahogy meg kellett volna őt vigasztalni, de akkor már szinte lehetetlen volt, mert ordított azért a valamiért. De Isten nem így teszi. Mi mindig úgy gondoljuk, hogy Isten vegye el a terheinket, vegye el a kísértéseinket, vegyen el dolgokat tőlünk, és hogyha elveszi, akkor olyanok vagyunk, mint a gyerek, hogy ordítunk, hogy miért? Miért veszik el a játékunkat? De Isten nem így teszi. És a jó szülő, az okos szülő nem úgy tesz, hogy kitépjük a gyerek kezéből azt, ami nem az ő kezébe való, hanem előveszünk valami olyasmit, ami az ő kezébe való is. Meg lebegtetjük előtte, és nem kell kitépni a gyerek kezéből azt, ami a kezében van, hanem ő maga engedi, és nyúl azután, ami az övé. Hát Isten is így teszi velünk. Isten is ezt szeretné, hogy meglássuk azt, hogy mi az, ami nekünk való, hogy ezt odaadja nekünk. És belépünk a szoros kapun, és közben pedig elengedünk dolgokat, de nincs örömünk, nincsen békességünk, nem marad, mert üres marad valami. Valami megváltozik, de nem tudjuk, hogy mi. Mert elvették a játékunkat. Viszont nem kapunk másikat. Miért? Mert nem kérjük. Amikor Pál apostol, vagy az egykori Saulus megtér, és az Úr megjelenik neki, akkor volt neki egy nagyon fontos kérdése az Úr felé, amit sokan nem teszünk meg. Uram, mit akarsz, hogy cselekedjek? Vagy mit adsz nekem? Mit adsz nekem, ami aztán az enyém lesz, és ami békességet teremt az én szívemben? Ma reggel, aki elolvasta az újságunkban lévő napi áhítatot, nagyon szép gondolat volt ebben a kis napi egyperces áhítatban, az alapján, ami az útmutatónkban is benne van, a vasárnapi ószövetség, vagy újszövetség ige, hogy ne aggódjatok tehát, hogy mit egyetek, vagy mit igyatok, vagy mivel ruházkodjatok, mert a ti mennyei atyátok tudja, hogy ezekre szükségetek van. És ebben a kis rövid gondolatban az volt benne, hogy az ember végül rájön arra, hogy Istentől többet is kapunk, mint ahogy szükségünk van, vagy ahogy talán szoktuk mondani, megérdemelnénk. És azt írja ez a kis áhítat, hogy na ez a kis több, amit Istentől kaptunk, ezt kapjuk arra, hogy ezzel valamit kezdjük. Többet kapunk, mint amire szükségünk van sokszor, többet kapunk attól, amennyit megérdemelnénk, de mit kezdünk ezzel a többel? Mert ez az, ami betölti a mi életünket, a mi szívünket, hogy mit teszünk mi az Isten országáért. Ha ez nincs, akkor üres az életünk. Akkor üressé válik. És hiába tapasztaltuk meg valamikor a szabadulást, hiába tisztította meg Isten a mi templomunkat, tisztította meg a mi házunkat, de valami eltűnt, de nincs, ami betöltse azt, és békétlenek leszünk. Ezért van az, hogy erőtelenek, betegek vagyunk, ahogy Pál mondja a korintusiaknak, ezért van ti köztetek sok erőtlen és beteg, és alusznak sokan. Hát ezért van, mert nincs, ami betöltötte a mi szívünket. Pál azt mondja, hogy ő neki Isten betöltötte. És ami eddig nyereség volt, azt eldobta. És annak, ami pedig előtte van, neki dőlvén célegyenest igyekszik. Tehát nem elég, hogy eldobta, nem elég, hogy ezt háta mögé vetette, nem elég, hogy kárnak és szemétnek ítélte, és akkor ott áll üresen, hanem amit Istentől kapott ajándékot, mert mindannyian kaptunk, annak viszont neki dőlvén célegyenest igyekszik. Testvéreim, nézzük csak meg életünket, hogy mennyire vagyunk célegyenes igyekvők. Mennyire tartjuk fontosnak, hogy teljes erőbedobással tegyük azt, amit Isten ránk bízott. Mert ha nem tesszük, akkor olyan csellengő, unatkozó keresztény emberek vagyunk, mint ahogy sokszor a fiatalokat látjuk, hogy nem tudnak mit kezdeni az idővel. Amikor azt mondják, hogy unatkoznak, és én mindig mondom nektek, hogy de jó nektek. Persze én is unatkoztam az ő korukban. Én is mindig úgy éreztem, mert nem volt előttem cél. Nem volt örömöm. De ha Isten kezébe veszi az életünket, akkor Isten ad új célokat nekünk. Jöjjetek én hozzám, akik megfáradtatok. Nem csak a terhekbe fáradunk bele, nem csak a szenvedésekbe fáradunk bele, pedig sokszor mi okozzuk a terheket és a szenvedéseket, nem mindent, de nincs is előttünk cél. És nem tesszük azt, amire Isten elhívott bennünket, üres a mi épületünk. Igen, vizsgáljuk meg magunkat. Beléptem a szoros kapun. Ott hagytam-e, és kárnak ítéltem-e mindent, ami Istentől engem elválaszt. Vajon ki tudtam-e mondani, hogy tévedtem? De a másik kérdés az, hogy ha beléptem, akkor nem tartom-e üresnek az én hívő életemet. Ha igen, akkor álljunk oda úgy az Úr elé, mint ahogy Pál. Uram, mit akarsz, hogy cselekedjek? És mondjuk ki vele együtt, de egyet cselekszem, ami mögöttem van elfelejtvén, ami pedig neki, előttem van nekidőlvén. Célegyenest igyekszem. Mert akkor el fogom tudni mondani Pállal együtt azt, amit ott a Filippi levél elején mond az apostol. Meg vagyok győződve, hogy aki elkezdte bennetek a jó dolgot, az majd el is végzi Jézus Krisztus napjára. Hát jöjjetek én hozzá, mondja az Úr Jézus, és egy nyugalmat adok nektek. Igen, ez az a nyugalom, amit Isten nekünk akar adni. Ez a biztonság, és ez a bizonyosság, amit akar nekünk adni az Úr. Pál ezt tapasztalta meg. Nem azt, hogy nincsenek problémái, dehogy nem. Annyiféle szenvedésen, annyiféle próbán ment keresztül, de megtapasztalta, hogy az Isten vele volt. Hát adja az Úr, hogy a mi életünk is ilyen gazdag, örömteli, Istennel és az Isten jelenlétében örömteli élet lehessen. Adja az Úr, hogy így legyen. Amen.